15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 000 forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csak nem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti, vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
az időjárásról.
Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Miért nem tudunk együttműködni? Első rész. Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik. János apostol 3. levele 1. fejezet 9. vers. Az első ok a bizonytalanság. Machiavelli firenzei filozófus ezt mondta, egy uralkodó intelligenciáját elsősorban az alapján mérhetjük fel, hogy milyen emberekkel veszi körül magát. A bizonytalan vezetőkre fenyegetést jelentenek a tehetségesek, ezért inkább gyengékkel veszik körül magukat. Ennek azután nem csak a munka látja kárát, hanem az abban résztvevők is mindannyian. Az a vezető, aki azzal vág vissza egy őszinte kérdésre, hogy a másik hogy merészeli megkérdőjelezni a tekintélyét, veszélyes ember, és gyakran nem érdemli meg, hogy kövessék. A bizonytalan vezetők gyakran két okból buknak el. Azért, mert mindent az irányításuk alatt akarnak tartani, vagy mert félnek, hogy egy náluk rátermettebb személy veszi át a helyüket. Aki nem támogatja a csapatmunkát, rontja a saját esélyeit, a többieknek pedig kedvét szegi. Woodrow Wilson, az Egyesült Államok egykori elnöke ezt tanácsolta. Ne csak a saját eszedre támaszkodj, hanem mindarra is, amit másoktól kölcsönözhetsz. János apostol azt állította az egyik gyülekezeti vezetőről, Diotrefészről, hogy elsőségre vágyik. Hogy mi volt vele a gond? Az, hogy mindenki más fényét ki akarta oltani, hogy egyedül ő tündökölhessen. János ezért ezt írta. Ezért, ha majd megérkezem, szóba hozom viselt dolgait, hogy mindent összefecsek rólunk. Sőt, még ezzel sem elégszik meg, hanem egyfelől nem fogadja be a testvéreket, másfelől azokat, akik erre hajlandók volnának, megakadályozza benne, és kitiltja az egyházból. Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki a jót teszi, az Istentől van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent. János apostol 3. levele 1. fejezet 10. verstől a 11. versig. Engedd, hogy Isten elismerése, amellyel már is rendelkezel, eloszlassa a bizonytalanságodat.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Kellemes délutánt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svédasztal című magazin műsorát hallják 2026. július 4-én szombaton. A szerkesztő Kocák Szilvia köszönti Önöket. Az úrikok ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. 16 év szolgálat után június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort, a Hangácsi Református Egyházközség templomában. Az alkalmon készült összeállításunkat hallhatják hamarosan.
2010-ben, pont a születésnapomon jöttem először ide, szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy két hely volt, és ez úgy meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
A Magyarországi Református Egyházban a 2026-os év az imádság éve. Gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek, elcsendesedésre buzdító napló hívja fel a figyelmet az imádságra ebben az esztendőben, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Reforrásban, a Tiszáninneni Református Egyházkerület magazinjában az imádság éve kapcsán.
Ha csend van, és imát mondunk, ha Istennel való személyes kapcsolatunkat ápoljuk, vagy erősítjük meg, akkor egyúttal kiemelkedünk abból az életünkből, amit élünk. És azt hiszem, hogy ez is a maikor emberének életéből teljesen hiányzik a kiemelkedés, a megemelkedettség.
Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy kék, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hangbeszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el, a szívem nem adom el.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 16 év szolgálat után, június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor ige hirdetését az alázatra építette fel, mert mint mondta, az alázat a abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. A riporter Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják.
Molnár Kovács Edit, tiszteltes asszonnyal, lelkésszel beszélgetek. Az elhívás, az hogyan történt, hogyan kezdődött a lelkészi szolgálat, a hivatása?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy Jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt a az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld. És mégis 5 éven keresztül, már azelőtt is próbáltam jelentkezni, de akkor egyetlen egy kérdés eltántorított, és tudom, hogy azért, mert nem voltam elég biztos benne. 5 év kellett, amíg megértem rá, hogy én tudom, hogy igenis a teológiára szeretnék menni, úgyhogy így akkor, amikor már mindenki régen végzett, én akkor kezdtem el. De nem bántam meg soha.
Mi volt ez a konkrét dolog, ami miatt elkezdte a teológiát? Emlékszik-e rá?
Ez érdekes, mert van, amikor valaki konkrétan meg tudja mondani, hogy és ez az ége volt. Nálam inkább folyamatról beszélhetünk, hogy kinőttem abból, hogy túl tudjak látni önmagamon és a saját magam korlátain. És azt tudja mondani, hogy Uram, de én még mindig ragaszkodom hozzád, és Uram, akkor is szeretlek. Tehát, hogy próbáljam meg a saját magam korlátain túlnőni, és elindulni felé, hogy legyőzzem a saját magam félelmeit.
A teológiai évek hogyan teltek? Utána, úgymond a teológia után hova került friss lelkészként?
Hát nekem nagyon sok helyen volt, ahol szolgáltam. Volt Abaúj, és volt Abaúj. Encsen kezdtem, mint segédlelkész, Baksi Mária esperesnő mellett, és ő nekem mai napig anyukám mellett anyukám. És én annyira megszerettem Abaújt, hogy én nem is akartam innen elmenni. Amikor megszületett a kislányom, már akkor jeleztem esperesnőnek, hogy én szeretnék ide visszajönni. Hiába én egyébként borsodgömöri vagyok, de nekem annyira az Abaúj az otthonom, hogy teljesen természetes volt, hogy ide jövök vissza, és 2010-ben pont a születésnapomon jöttem először ide szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy 2 hely volt, és ez ürült meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
Hogyan jött ide Hangácsra?
Ezek a területek itt, ezt tudnunk kell, hogy normál esetben papmarasztó helyek. Tehát aki ezekre a helyekre jön, annak tudnia kell, hogy nagyon szeretik a lelkipásztoraikat. Dédelgetik őket. Persze vannak problémák, de én mindig azt éreztem, hogy nekem ez a gyülekezet a családom. Sőt, annyira a családom, hogy vannak, akik egész Amerikától jöttek most erre az alkalomra, hogy itt lehessenek velünk. Mert amikor már ide érkeztem, is tudtam, hogy ahogyan fogadtak, olyan szeretettel. És ez nem változott, hála Istennek, 16 év alatt sem. Már a kisfiam is ide született Hangácsra, úgyhogy én igazi falusi pap vagyok, és köszönöm szépen, nagyon szeretek az lenni.
És a gyülekezet hogyan fogadta be? Mit szóltak önhez, amikor ide érkezett?
Azért is említettem, hogy ezek ilyen papmarasztó helyek, az elődöm is 23 éve át volt itt lelkipásztor, sőt, csak előtte egyel, pedig 30 évig volt a lelkipásztor, tehát itt elég hosszú ideig voltak, teljesen természetes volt, hogy kicsit nehéz volt az átállás, de én sokat mosolygok.
Említette, hogy a gyülekezet olyan, mint a családja, milyen a gyülekezet, milyen programokat szoktak csinálni, illetve mekkora gyülekezetről beszélünk itt Hangácson?
Hangácson 102 főt is most az egyház fenntartóknak, tehát az egyháztagoknak a létszáma. Van idősek klubja, ugyan itt is ugye az előregedés azért itt jelen van, de hála Istennek azért elég sok a beköltöző is, és próbáljuk őket is megtalálni. Ez évtől a Máltai Szeretetszolgálat helyet cserélt a Református Szeretetszolgálattal, és ez az épület, ahol most vagyunk, az egyben szeretett pont is. És így együtt koordinálva igyekszünk programokat szervezni, ugyanúgy felkarolják a fiatalokat, a romákat is a helyen, de ugyanúgy az idősekkel. És hála Istennek nagyon jól megvagyunk.
Ez alatt a 16 év alatt milyen mérföldkövek voltak, esetleg templomfelújítás?
Kezdtük egy parókia felújítással, aztán folytattuk egy templomfelújítással, aztán most nemrégen visszakaptuk ezt az épületünket is, de mivel mi nyomárral is együtt vagyunk, úgyhogy ott is volt egy egy templom felújítás közben, és ezek hosszú folyamatok, tehát valami, tudja milyen ez, az ember elkezdi a felújítást, aztán rájön, hogy ezt is javítani kell, azt is javítani kell, és mire odaér, már rájön, hogy már a félházat átfestette meg belülről, kívülről. És itt is egyetlen egy problémánk volt, ahonnan elkezdtük, hogy itt van egy múzeum is a templom alatt, hogy a padlózatunk az fából volt. Mikor én ide érkeztem, régi hajópadlók, ugye a sittes földbe belepakolva a gerenda, és arra volt rászegezve, ugyanígy a parókián is, tehát, és úgy döntöttünk, hogy ezt rendbe kéne hozni. Elindultunk azzal, hogy jó, felszedjük a padlózatot, mire odaértünk, már ott jártunk, hogy már akkor már fessünk ki, akkor ha már kifestettünk, akkor próbáljuk meg kívülről is, akkor megint pályázunk, próbáljuk meg a tetőzetet, vagy a harangtornyunk, az mindig más színű volt, mint a templom, akkor jó, akkor azt is próbáljuk meg rendbehozni, és így szépen-szépen haladt, megnyitottuk közben a kriptát és a templom alatt, és így haladtunk így előre. Közben ugye, hogy beköltöztünk, a parókián is voltak azért javítanivalók, és ott is szépen haladt, hogy közben mi pályáztunk ugyanúgy a korszerűsítésre, az is elindult közben. Úgyhogy én nem is tudom, mióta mi itt vagyunk, szerintem olyan évem nem volt, hogy ne építkeztünk volna, vagy ne felújítottunk volna, vagy valamit ne csináltunk volna. De én hiszem azt, hogy még azért van jó néhány évem a nyugdíjig, hogy a lelképítkezés is ott kell, hogy legyen, úgyhogy ez egy dolog, hogy mi szépen alakulunk, ez egy másik dolog, hogy a gyülekezetnek is alakulnia kell hozzá.
Igen, amúgy ezt pont szerettem is volna kérdezni, hogy 16 év alatt a másik oldala milyen volt az éremnek a lelképítkezés, hogyan alakult, említette, hogy például idősek klubja is elindult.
Próbáljuk felkarolni az időseket, ők nagyon fontosak, sőt, viszont a gyerekek is. Van egy óvodánk, 30 fővel, viszont nagyon sok a kéthás, háromhás gyerek. Én közben elvégeztem a vallástanár, evelő tanárszakot Debrecenbe, visszamentem a régi egyetememre tanulni, de mivel én érintett is vagyok, mert nekem van egy autista kisfiam, fejlesztéseket is tanultam mellette, és elkezdtük úgy a fejlesztővel együtt összebeszélve úgy végezni a hitoktatást, hogy az közben fejlesztés is. Próbáljuk a Máté effektust minél lejjebb szorítani, hogy ezek a gyerekek, amikor elindulnak az iskolában, nagyobb eséllyel tudjanak. Szó szerint fejlesztünk a hittanórán is. A gyerekek rettenetesen élvezik, voltam, hogy másfél órás lett a hittanóránk, de közben olyan feladatokat végeztettünk a gyerekekkel, amely pontosan arról szólt, hogy minél inkább a készségeiket, a finom motorikát, kognitív képességeiket fejlesszük az iskolára.
Gyülekezet hogyan készült erre a mai napra, 16 év után beiktatják itt Hangácson? Milyen érzések el van?
Nagyon, nagyon készültek. 4 éve megvan a palástom, amit ma megkapok. Hát nagyon ideje volt, hogy felvegyem. Hol gondolkodul néztem, hol mostanában már nálunk volt, és mondtam, hogy már lassan szétmegy a régi, úgyhogy tényleg már most be kell, hogy iktassanak. Mindig valahogy húzódott. Valami mindig történt. Volt úgy, hogy tűzesetünk volt, és amiatt kellett a templomot rendbe hozni. Tehát mindig valahogy mindig húzódott, és már most nagyon-nagyon ott voltunk, hogy mert ez a harmadik időpontunk, úgyhogy tényleg beiktassanak, úgyhogy hálát adok a Jóistennek, hogy sikerült. Tényleg nagyon vártuk. És a gyülekezet is összefogott, Nyomár és Hangács, mert én nem tudom őket úgy szétválasztani. Tehát számomra mind a kettő nagyon fontos, sőt, most már Látbesenyő Balajt is, de így együtt csinálták végig, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon szépen összedolgoztak.
Mert is jó lelkésznek lenni, mi a szépsége ennek a hivatásnak, ennek a szolgálatnak?
Valóban hivatás másképp nem lehet végezni. Tehát akkor, amikor emberekkel foglalkozunk, azt nem lehet másképp, csak ha az embernek odaszánt élete van. Ez elég egyértelmű. De itt ráadásul sokkal többről van szó, mert nekünk mindenható Isten előtt kell elszámolni, ami azért óriási felelősség. És mai napig sajnálom azt, hogyha valakihez nem jutottam el időben. Az nekem nagyon fájó. De az alatt a szolgálat alatt, ahogy itt voltam, volt úgy, hogy 2 embert élesztettem újra, meghaltak a karjaimban, és utána még el kellett temetnem. Tehát megvan ennek a szolgálatnak a szépség és a nehézsége is. Akkor, amikor egy család hamarabb szól nekem, hogy meghalt egy szerette, és az reggel 6 óra, akkor reggel 6 órakor átmentem a családhoz, és együtt imádkoztunk. Tehát számomra ez megtiszteltetés, hogy ennyire bíznak és szeret. És azt hiszem, bocsánat, csak én ilyen sírós pap vagyok, amin ma nagyon nehéz lesz a szempontból, hogy számomra a lelkipásztori szolgálat, az maga az élet. nem tudom úgy elválasztani. Bár otthon igyekszek, az én férjem még nem lelkipásztor, ha jó Isten megengedi, néhány év múlva az lesz, de úgy, hogy otthon ne akarjak lelkész lenni. Tehát otthon én vagyok a feleség, meg az anya, meg intézkedni kell, de az otthonunk az egyben az irodánk is, tehát soha nem tudjuk annyira elválasztani, és én nem tudom azt megtenni, hogy azt mondjam, hogy na jó, ettől is eddig fogadok embereket, azután meg korhagyjanak, mert már most az letelt a hivatali időnk. Tudom, hogy ez lehet, hogy ez lenne a jobb, de én nem tudok így lenni. Én 24 órában vagyok lelkipásztor.
Említette, hogy egyben vallástanár, és ugye gyermekeket is fejleszt. Honnan jött ennek az indítatása? Bár említette, hogy van egy autista gyermeke. Hogyan zajlanak ezek?
Én ABA terápiát tanultam, és Angliában is ezt tanultam tovább. Mellette pedig, amit összeszedtem. Tehát a fiammal rengeteg fejlesztésen voltunk, és mellette pedig sportolok, karatézom, lehet, hogy ezen most valaki meg fog ütközni sportszerűen, de még abból is nagyon sok olyan feladatot össze lehet szedni, a keresztirányú mozgásokat, ami nagyon jó a gyerekeknek. És ők azt hiszik, hogy karatéznek a lelkésszel, de közben nem. És az, hogy ebben a szülők is partnerek, nekem az nagyon sokat számít, hogy az, hogy az óvodával együtt úgy tudok dolgozni a fejlesztőkkel, hogy ők az, akik adják az instrukciót, látják jobban, ugye én nem mindig vagyok bent, ők látják pontosan, hogy melyik gyereknek mi az, amire szüksége van, amiben fejlődnie kell, hogy iskola kész lehessen. És én arra dolgozok rá, olyan feladatokat készítek, megbeszéljük, ami a gyerekeknek mindenféleképpen fontos a fejlődésük szempontjából.
Ezt akár a lelkészi hivatáshoz, vagy a saját életéhez milyen pluszt, milyen pozitívumot ad? Úgymond mennyire tölti fel az embert az, hogy tud a gyermekek fejlődésén segíteni, vagy tudja a gyermekeket fejleszteni?
Természetesen örömmel tölt el, de szerintem minden lelkipásztor úgy van vele, hogy amikor elindul a hittanórára, és a gyerekeik rohannak oda, hogy megöleljék, szerintem az minden. Elmond. Tehát, hogy az, hogy szeretik a hittant. És én tudom, hogy muszáj néha szigorúnak is lenni, főleg az iskolai hitoktatásnál, ugye ott nem mindegy, mert egyet kell adni a gyerekeknek és a fiataloknak, viszont az, hogy hogyan tesszük vonzóvá Krisztust, az nem mindegy. Tehát, hogy a fiatalok is akármennyire önállósodni akarnak, mert én már kis felnőtt vagyok, de valahol mégis szükségük van arra, hogy valaki segítsen és vezessen. És főleg abban az időszakban, amikor inkább a barátok felé tolódik el a hangsúly, és hogy én lázadok alapon, de mégis kell egy olyan személy, aki hiteles, és itt óriási szerepe van annak, hogy hiteles legyen a lelkipásztor a hitoktatás során, mert egyébként akkor vége van.
Mely igét választotta itt a beiktatás alkalmával, tiszteletes asszony, mivel készül?
Meghívónkon a 65. Zsoltár 5. verse szerepelt, boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hagy teljünk be házad javaival, templomad szentségével. Ez volt eredetileg, és én belecsempésztem a Filippi 4:4-et. Örüljetek az Úrban mindenkor, és mit mondom, örüljetek. Először is számomra nagyon fontos az, hogy Istentől megtanultam, mi az alázat. Hát a prédikációmat most így lelövöm, de nem akartam spoilerezni. Olyan számomra az alázat, mint a Zenduzu Dacsi akaratéban. Az egy támadó állás, de minél mélyebben van a súlypont, annál erősebben tudja tartani magát az ember és engem. Az alázat az arra emlékeztet, hogy ne felejtsem el, hogy azért még mindig Isten az Úr. Nem akarok feljebb lenni, nem akarok gőgössé vagy felfuvalkodottá válni, hanem hogy sose felejtsem el, hogy az én szolgálatomnak is az alapja, az áldása és a következménye is mind-mind az Isten kezében van. Én csak a szőcső vagyok.
Kopcsó Józseffel, a nyomári gyülekezet gondnokával folytatom a beszélgetést. Hogyan készültek erre a mostani alkalomra, illetve hogyan emlékszik vissza tiszteltes asszonyt, hogyan fogadta a gyülekezet annó?
16 évvel ezelőtt ez egy nagyon ugye megörösödött lelkipásztori állás, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk a tiszteletes asszonyt. Nagyon jókedvű kis családdal érkezett, és mi nagyon nagy szeretettel segítőkész templomfelújításban, mindenben segített, meg a mai napig is segít, tehát egy jó humorú, egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó lelkipásztor.
mai alkalomra hogyan, miként készültek?
Hát a mai alkalomra elég nagy felkészülés történt, hát ugye, mi csak egy társegyház vagyunk Hangácshoz képest, és tehát olyan fele-fele arányba készültünk szerintem. Jó, Hangács mondjuk ő nagyobb mértékben, mert ugye ő a vendégfogadó, úgyhogy tehát mi is hozzátettük magunkat mindenféleképpen, akár fizikai segítséggel, akár anyagi segítséggel. Tehát így sikerült megoldani ezt a szép ünnepséget, reméljük.
Veres Jánossal, a hangácsi főgondnokkal beszélgetek. Ön hogyan emlékszik vissza arra, hogyan érkezett ide tiszteltes asszony, az itteni a hangácsi gyülekezet, hogyan fogadta?
Nagy szeretettel fogadtuk mi is. Már akkor láttuk, hogy lendületes, meg szóval tetrekész tiszteletes asszony is. Tehát ez a 16 év szinte minden évben építés éve, még a felújítások éve volt. Minden éven valamit mindig újítottunk, vagy önerőből, vagy pályázatból, vagy kaptunk kérelemre, és akkor feljavítottunk minden épületet, templomot, parókiát, gyülekezetit. Most megkaptuk ez a régi református iskola, ezt még elődeink építették, most az önkormányzattól visszakaptuk, és ezt is felújítottuk belőlük. Még szeretnénk majd kívülről is a tetőt is, amennyire lesz anyagi lehetőség felújítani.
Szatmári király Ádámmal, a hangácsi gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Ön hogyan emlékszik vissza arra, amikor tiszteletes asszony megérkezett?
Az igazság, hogy a tiszteletes asszony hamarabb érkezett ide, mint én. Gondnok lettem. Előzőleg is jártam, mert a Szatmári király családnak ugye a neve az a Rákóczyakkal kapcsolatban, meg ünnepségek voltak, azok itt mindig megtörténtek, meg emléktáblákat is állítottak Hangácson is, Nyomáron is, de én körülbelül egy olyan 10-12 éve vagyok, hogy itt a presbitériumba bekerültem és gondnok lettem.
Hogyan látja tiszteltes asszony munkásságát itt a vidéken? Itt a többi gondnok említette, hogy nagyon lendületes, nagyon sok mindennel foglalkozik. Hogyan látja, miért jó, hogy ide került tiszteltes asszony?
Pontosan én is ezt tudom mondani, hogy nagyon lendületes, és nagyon csinálja a dolgokat, tehát mindenben benne van, dolgozik rajta, úgyhogy tényleg így van, azért szeretjük.
Hogyan készültek erre a mai alkalomra, a beiktatásra?
Hát izgalommal, mert elég régóta, ugye 16 éve már őt tiszteletes asszony lényegébe, és a beiktatása eléggé csúszott. Tehát mikor ez is elindult, hónapokról hónapokra tettük hátrább az időpontokat, de végre most már az van, hogy megtörténik.
Mi volt az önök feladata a gyülekezet, mivel, mikkel készült itt a mai alkalomra?
Hát nagyon sok minden nem, itt a programot végig kellett csinálni, tehát rengeteg vendég érkezik, ugye megvan itt, hogy a beiktatás hogy fog történni, utána lesz egy kis szeretetszolgálat, tehát erre azért eléggé készülni kellett.
Az ön felmenője, az önök családja hogyan kapcsolódik ide a környékhez, hiszen a templomhoz is van történetük, a településhez, miként kapcsolódnak ide?
Már a király család a 1600-as évekbe került Hangács, Nyomár, meg a környező falukba. Házasság révén, a régi család, meg a lenkei család révén, és vagy több falu, tehát 20-25 falu volt itt a környéken, a uradalom. És ők már akkor, ők nagyon hamar rátértek a reformációra. Király György, az váradi kapitány volt, őt Rákóczi Zsigmond meg is fenyegette, az megvan az interneten, találtam meg, hogy a hitigazítás nem a ti dolgotok, és neked is küldhetek egy instrángot. Úgyhogy ő nagyon hamar református lett a család, és itt is rögtön egy fa templomot építettek még az 1600-as években. Később megépült ez a kastély, hát inkább csak nem a nagy ez, hogy kastély legyen, inkább csak, hogy mondják, kúria. És az 1700-as évek után viszont 1800-ban már átkerült a központ Boldvára, úgyhogy, és akkor itt a templomot. Ez egyes írások azt írják, hogy eladták, mások, hogy elajándékozták a falunak, és a falu később átépített a templomnak, ami nagyon örülünk neki, mert egy nagyon szép templom lett, és az már az én időmben volt, hogy a földszintet föltöltötte a falu, hogy úgy nézzen ki, hogy a dombon van a templom. Tehát csak a fönti részeket használták ki, és akkor föltárták az altemplomot, falusiak kiásták egy helyen, és ott most a Szatmári király György múzeum van. Ennyire kötődik a család Hangácshoz.
Kedves hallgatóink, 16 év szolgálat után június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit, református lelkipásztort, a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A helyszínen készült Sütő Dávid Pelé összeállítása.
Budai igényem elfeledem, ha mindenkinek úgy nő a fán kegyelem. A mamám szava csendül, a csillagos az ég, fiam a boldogságot hoz, pont ennyi elég. Letekerek én sebesen a tengerfenekére, bele-bele merülök, ez a Batman bevetése. Ha látsz, hogyha érzel, hidd hát el, hogy rólunk szólt ez a filmsláger. Leszek a hajnal én, leszek a tójeg én, leszek a hosszú csendidben. Elkártyáztam mindent, amit nekem itt hagytál, a vörös húst az ingemet. A tulipán veled álmodom, a leveled a vegetében a lábnyomom. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele távozom. Fekete tulipán veled álmodom, a leveled a vegetében a lábnyomom. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele távozom. Voltál, mikor egyedül néztem azt, ahogy lemegy a napon, mert nekem hol jártál, nem jártam ott, ahol a lábnyomot tapad az út szélén, az a bokorkál, egy kopott dallam, ami motoszkál, most bennem a vonalait követték az út menti forráson át. Ez a lány, kicsit ilyen, mindenki a szemét nézi, irigyen, hogyha rám néz, jaj, de szeliden, meg a bonáznáznáz a szívem. Nincsen titok ma, a szívébe bomba. Nem tudom mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja. Fekete tulipán veled álmodom, a leveled a fegetében a lábnyomom. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele távozom. Fekete tulipán veled álmodom, a leveled a fegetében a lábnyomom. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele távozom.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink! 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. Elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban, az imádság éve kapcsán. 2026-ot a Magyarországi Református Egyház az imádság évének nyilvánította. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban. Ennek kapcsán köszöntelek, Márti, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Az imádság évének vezérigéje a csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi lehet ennek a központi üzenete?
Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez tulajdonképpen minden korban, minden hívő ember számára aktuális és fontos, de ha lehet azt mondani most itt nekünk 2026-ban még sokkal aktuálisabb, hiszen éppen ezek a dolgok hiányoznak a mi mindennapi életünkből, az elcsendesedés, hiszen ebben a rohanó világban, ahol állandó zajok vesznek körül, ahol magunk se bírjuk ki a csöndet, gyakran hazaér valaki, egyedül van otthon, azonnal bekapcsol valami hangforrást, mert hogy épp elcsendesülni nem tudunk, nem akarunk, nem merünk, és tudni, hogy van Isten, hogy Istenhez fordulni, ez megint csak nagyon sok ember életéből nagyon fájdalmasan hiányzik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ránk fér és jókor jön ez az üzenet.
Hogyan tudunk valódi csendet teremteni a mindennapi rohanásban? Hogyan nyújthat kapaszkodót számunkra az Isten felé fordulás, az imádkozás ebben a keszekusza felbojdult világban?
Azt hiszem, hogy miközben az emberi kapcsolataink, a bennünket körülvevő mindennapi életterünk is tele van bizonytalansággal, valahol a lelkünk mélyén mindannyian hiányoljuk azt, hogy valakivel jó személyes kapcsolatba kerüljünk. Ugyanakkor félünk is ettől, mert hogy ez a mai világ annyira rászoktatott arra, hogy senkiben nem érdemes megbízni, nem lehet hinni, mindig csak rossz dolgok történhetnek, és azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy elhiggyük, merjünk bízni abban, hogy van valaki, aki velünk van, ahogy megígérte, a világ végezetéig minden napon velünk van, tehát az imának azt hiszem az első feltétele, hogy tudjuk, hogy itt van velünk, van kihez fordulni, és azt is tudjuk, hogy ő figyel ránk, ha senkinek nem vagyunk fontosak, nem vagyunk fontosak a zsúfolt autóbuszon, a bevásárló központokban, a munkahelyünkön, netalántán már a családunkban is olykor úgy érezzük, hogy igaziból nem is én vagyok fontos, csak a funkció, amit betöltök, akkor is tudjuk, érezzük, hogy van valaki, akinek fontosak vagyunk, aki figyel ránk, aki meghallgat, nem nézi közbe az óráját, nem mondja, hogy de most rohannom kell, mert kezdődik az edzés, mert a sorozatom megy, mert ez van, az van, hanem figyel ránk, és ráadásul nem úgy hallgat meg, hogy közben azon töri a fejét, hogy majd a viszont válaszában hogy fogja ránk olvasni, amit mondtunk, amit elárultunk neki, és hogy él vissza vele, hogy gúnyolódik rajtunk, hanem aki szeretettel hallgat meg. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hiánybetegségünk nekünk, a szeretet hiány, hogy úgy találjuk, úgy érezzük, hogy nem szeretnek eléggé bennünket, és ebből fakadóan aztán mi sem merünk szeretni igazán embereket. Ezért is annyira fontos, hogy elhiggyük, tudjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, szeretettel figyel ránk, meghallgat, hozzá mindig fordulhatunk. És hogyha ezek az előfeltételek megvannak, szerintem akkor tudunk igaziból imádkozni, vagyis ezt a nagyon-nagyon személyes kapcsolatot Istennel kezdeményezni, vagy megerősíteni.
Amikor imádkozunk, akkor általában ugye nem kapunk választ. Hogyan kezeljük ezeket az érzéseket magunkban, az, hogy nem kapunk választ az imáinkra?
Ez is mennyire érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk tényleg így találni, hogy nem kapunk választ, mert hogy számunkra a válasz az, amikor szavakban megfogalmazottan elmondják, amit a fülünkkel hallhatunk, vagy leírják, amit a szemünkkel olvashatunk, holott a válasz az nagyon sokszor a cselekvés, a válasz, ahogy a szeretet, ugye, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a cselekvő szeretet mindennél fontosabb. Tehát nekünk jó lesne persze biztos, ahogy embertársainktól, úgy Istentől is, hogyha azt mondaná, hogy szeretlek, igazad van, segíteni fogok, de Ezt valóban nem halljuk, nem olvassuk el tőle. Viszont, hogyha egy kicsit is nyitott szemmel, és nyitott füllel, meg főleg nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor ezerféle választ ad. A természet nyújtott a szépségek, a hirtelen kivirító, a virágok. Most mondhatok személyes példákat ezekre a válaszokra, hogy az én személyes életem úgy alakult, hogy az anyák napja az életemnek az egyik legfájdalmasabb napja. Pár éve az édesanyám is meghalt, de ami korábban megtörtént, hogy az egyetlen gyermekünk 27 évesen meghalt. Idén is volt anyák napja, közelgett anyák napja, május 1-e volt, és elindultam sétálni, elindultunk sétálni itt Miskolc belvárosában. És milyen érdekes, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, de a Jézus kutyánál soha életemben nem jártam. Most elindultunk, és csak úgy céltalanul mentünk, és egyszer csak ott volt előttünk ez az önmagába is csoda, a Jézus kutya. Ahogy már közeledtünk felé, már feltűnt, hogy gyönyörűen virágzó gesztenyefák, és hogy ott valami különlegesség lesz. És ott volt a Jézus kutya, és lenyűgözve mentünk felé, és akkor egyszer csak megjelent egy kislány, egy 10 éves forma, hosszú hajú, szemüveges, helyes kislány, és megszólított bennünket, rám nézett, és azt mondta, hogy ő írt egy verset az anyukájának anyák napjára, és felolvashatná-e nekünk, hogy vajon jó lesz-e. És a kezében lévő papírlapról felolvasott egy gyönyörű szép anyák napi verset, amit az anyukájának írt. Nagyon szép volt tényleg a vers, amire visszaemlékszem, ami megragadott, az különösen az volt, hogy és reggeltől estig táncolunk. Nekem a tánc az egy ilyen különleges önkifejezési forma, és Dávid, a fiunk, ő is nagyon szerette a zenét és a táncot. És ez a kislány elolvasta, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép, biztos nagyon fog örülni az anyukád, és megöleltük egymást, megköszönte, és ahogy ott termett szinte a semmiből, már ott sem volt. És hogyha nincs velem a párom, akkor utólag ezt azt gondolnám, hogy ez az én fantáziámnak a műve volt, és hogy ilyen egyszerűen nincs, és mégiscsak megtörtént, és akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Jóisten, és reményeim szerint Dávid, a fiam, meg a férjem, meg akik odaát vannak, már így üzentek. Tehát tele van az életünk üzenettel, a pont anyák napjára kivirító, gyönyörű, hófehér, orgonabokor, sajóvámoson, és lehetne naphosszat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármilyen szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
Tehát nyitott szemmel és nyitott füllel járjunk, eljünk, és így megtapasztaljuk. Én azt látom, hogy az emberek többsége akkor fordul Isten felé, amikor bajban van. Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban? Te is akkor imádkozol, főként, ha valami rossz ér.
Igyekszem a hálának is a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozást, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni, hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyik ők mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
Az imádság évének egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy megszólítsák a fiatalokat is, hogy megtanítsák fiatalokat arra, hogy Istenhez forduljanak. Na most a mai világunkban, amikor mindenki a mesterséges intelligenciát hívja alapul, hiszen azonnali választ kaphatunk a kérdéseinkre, akkor hogyan lehet a fiatalabb korosztályt arra megtanítani, hogy máshol keresse azokat a válaszokat, amelyek felmerülnek benne az élete során?
Hát sajnos nem tudok konkrét receptet mondani rá, de hogy ezen nagyon komolyan kellene gondolkodnunk, dolgoznunk és tenni érte szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, a mindennapi életünket együtt, a fiatalokkal együtt élő emberekként, abban egészen biztos vagyok, mert hogy hajlamosakká váltunk mi idősebbek arra, hogy bedőljünk annak a látszatnak, hogy hát ezek a fiatalok ilyenek, ezeket semmi nem érdekli, ezek nyomkodják a okostelefonjukat, ezek csak a buli, csak a könnyű élet, csak a nem tudom mi. És ez egyáltalán nincs így. Most a napokban Pesten vizsgáztattam, ahol filozófia szakos, meg gazdaságtudományi szakos hallgatókat, és hát ugye ott nem teológiát, nem bibliát tanítok, hanem én különböző filozófiai társadalom elméleti nézeteket, meg művészetszociológiát, és akkor ott döbbenten tapasztaltam a vizsga során először is azt, hogy mennyire örültek annak, hogy szóban vizsgáztatok. Több kollégám, ismerősöm szinte a szemembe kinevetett, hogy komolyan én úgy vizsgáztatok, hogy bejön a hallgató, és tételt húz, és elmondja a tételt, és mondtam, hogy igen, én így vizsgáztatok, és úgy találom, hogy ezt nagyon jól veszik őt is. Ugye a mai világban online vizsgák, írásbeli, beadandó feladatok, tesztek, ezek mennek, és szinte nincs is alkalmuk arra, hogy megszólaljanak, és fontos dolgokról beszéljenek. Mert ugye az életünk, valljuk be, fecsegéssel van teli, de arról, hogy egy művészi alkotás például milyen hatással van rájuk, vagy hogy tényleg mi az ember lényege, vagy hogy tényleg mit jelent nekik a szabadság, vagy ilyen fontos dolgok, amikre akár a Bibliában is találhatnak választ, amivel nagyon jó lenne, hogyha Istenhez fordulnának. És akkor azt tapasztaltam, mert hogy erre ugye meg megtanulják és elmondják az adott filozófiai elméleti választ, de hogy többen utána szinte ilyen maguk sem észrevéve belementek a saját életük vonatkozó gondjainak az elmondásába. És hát nagyon meglepő volt, hogy egy néhány egyetemi óra után egy olyan embert láttak bennem, akihez ilyen dolgokkal fordulhatnak. Tehát megvan bennük az igény, és nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem engednénk át a terepet valóban a mesterséges intelligenciának, és főleg annak a tudatiparnak, amely nagyon felhasználva a legkorszerűbb tudományos, nem csak technikai, tudományos módszereket, azon van, hogy egy irányba terelje a fiataloknak és mindenki másnak a gondolkodását, hogy az a fajta agymosás és az a fajta éppen az emberekben azt a tévhitet elültető gondolkodás, hogy igazodni kell egy vagy a sok közül, élj úgy, ahogy a többi, ez ne engedjük, hogy uralkodóvá váljon, hanem tegyük föl, ha tetszik, Isten által megbízottként, ha tetszik, akkor Szókratész követőjeként, tegyük fel úton, útfélen, piacon, családi ebédeknél azt a kérdést, hogy és tényleg mi a te életed értelme, és tényleg te mit akarsz elérni, mi a célod, mi az igazán fontos, hogy beszéljünk ilyenekről, mert ha nem beszélünk, akkor utána nincs mint csodálkoznunk, hogy a fiatalok bizony a mesterséges intelligenciától kapott válaszok szerint fognak élni. És ez a szörnyű, hogy nem csak meghallgatják, hanem elhiszik, és úgy fognak élni.
Kedves hallgatóink, az imádság éve kapcsán Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgettünk az előző percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően egy Perbenyiken nyílt kiállításról hallhatnak. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza Önöket!
Húnyd le a szemed, ha nem látszol. Lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Tőj hát, ha tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még. Elég az őszinteség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Mondd ki bátran, ha úgy érzed, hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém. Játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd. Úgy, ahogy van, belefér az örültség. Thank you.
úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Yeah.